Tisztelt országgyűlés, most szavazni fogunk. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy igazolja Kocsis Csake Olivio mandátumát. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 158 igen szavazattal egyhangulag igazolta Kocsis Csake Olivio képviselő mandátumát.
Kocsis Csake Olivióval beszélgetek, a Párbeszéd első parlamenti ciklusát töltő képviselőjével. Most már van 2 év rálátása. Ilyen lovat akart?
Hasonlót, hiszen volt elképzelésem arról, hogy milyen a parlament, hogyan működik, mi lesz a feladatom. Az biztos, hogy egy ilyen szerepre nem lehet abban az értelemben felkészülni, hogy azt mondja az ember, hogy ő teljesen felkészült parlamenti képviselő, amikor bekerült, tehát hogy nyilván van egy tanulási folyamat. Első sorban nagyon megtisztelő dolgozni. Tehát ez egy gyönyörű épület, szerintem a világ egyik legszebb épülete, és hát nyilván olyan politikusok dolgozhattak ott, akik a magyar történelem nagy alakjai, volt miniszterelnökök voltak ott, hatalmas alakok, akik nagyban befolyásolták a magyar történelmet és a magyar politikát, tehát elsősorban megtisztelő ott dolgozni. Másodszorban meg ugye van egy feladatunk. Ellenzéki képviselő vagyok. Az a lista, amin én bekerültem, az több mint 600 000 embert képvisel. Az MSZP Párbeszéd lista ennyi szavazatot kapott, és hát most meg olyan időket élünk, hogy most már sokkal inkább, mint ellenzéki képviselőként kezeljük magunkat. Nem egy külön párt a lényeg, hiszen nem arrég született meg egy egyezmény a pártelnökök között, amely azt irányozza elő, hogy közösen indulunk a 2022-es országgyűlési választáson. Közös egyéni jelöltekkel, közös miniszterelnök jelöltek, közös programmal. Tehát a feladat az adott ellenzéki képviselőként, hogy ezt az egységet kell képviselni. Nyilván ellenzéki képviselőként az a legfontosabb feladat, hogy rámutassunk arra, hogy a kormány hol hibázik, és megfelelő alternatívát mutassunk be, hogy ehelyett mit kéne csinálni. Ellenzéki képviselőként ezt tartom a legnagyobb feladatom.
De van erre lehetőségük? Mi a legnegatívabb élménye a parlamenti képviselőségében?
Egyre szűkül az a lehetőség, hogy ezt megtegyük, de azért még mindig elég széles a spektrum. Tudom, hogy vannak olyan hangok az ellenzéki oldalon, akik azt mondják, hogy ki kéne vonulni a parlamentből, mert nincs értelme ott dolgozni, nincs értelme a munkának. Én azt mondom, hogy önmagában a parlamentnek így abban az értelemben nincs értelme, hogy önmagában ezen lehet kormányt váltani, ebbe egyetértünk. De ez is az egyik eszköze a kormányváltásnak, és azért olyan fajta nyilvánosságot ad, amely segítségével sok emberhez eljutunk. Tehát ha nem lenne a parlament, akkor sokkal kevesebb embert érnénk el. Azért az a helyzet, hogy a parlamentről még mindig az összes média tudósít. Ez az egyetlen olyan nyilvános tér, ahol szemtől szemben számon tudjuk kérni a kormányt. Ugye a kormánynak a képviselője kerülnek mindenfajta olyan típusú közeged, olyan fórumot, ahol őket számon tudják kérni. Csak baráti televízióban mennek el. A miniszterelnök úr kijelentette ugye, hogy ő kötekedő riporternek például nem ad interjút. Tehát jelenleg ma Magyarországon az ellenzéki képviselők vannak olyan helyzetben, hogy fel tudnak állni és el tudják mondani szemtől szembe Orbán Viktornak, hogy mit gondolnak, és az Orbán Viktornak ezt végig kell hallgatnia, és persze legtöbbször nem válaszol erre, meg kitérő válaszokat ad, de azért ez egy nagy fegyvertény, hogy legalább ilyen helyzetet elő lehet teremteni, és a kormánytagokat, és az államtitkárokat is így meg lehet kérdezni, és el lehet mondani, legalább az ország felének a vélemény, és szembesíteni lehet ezzel, és azért, még hogyha legtöbbször nem válaszolnak a kérdésekre, de a válaszok is azért nagyon-nagyon sokat mondóak, főleg arra, hogy mikre válaszolnak, és mikre nem válaszolnak. Nyilván egy ellenzéki parlamenti képviselőnek sokkal érdekesebb mi az, hogy mire nem válaszolnak, hiszen az az ügy, amire akkor rá kell menni. Tehát azért a parlament nagyon sokat segít abban, hogy merre orientálódjunk, mik azok a témák, amiket érdemes fölvetnünk.
Azért amit most itt elmondott, annak a nagy része az az interpellációk és az azonnali kérdések, miközben az ember azt gondolná, hogy a parlament munkája a törvényalkotás. És ön mégiscsak arról beszél, hogy tudom 3 hetente tetemre hívni. Minthogyha az a része a munkának, hogy itt törvényalkotásban önök is részletnek, az úgy tűnik, hogy ön számára is egy nem létező lehetőség.
Hát egyébként elmondhatom, hogy egyike vagyok azoknak a ellenzéki képviselőknek, aki módosította az alaptörvényt. Wow. A 8. módosítással ugye kitöröltük a közigazgatási bíróságot. Ezt például nem sokan mondják el, de ez inkább a vicces kategória. Igen, valóban, tehát a ellenzéknek pontosan azért, mert a Fidesz az mindenfajta javaslatot lesöpör az asztalról, nincs lehetősége gyakorlatilag arra, hogy törvényjavaslatokat elfogadtasson, átvigyen.
Azt hiszem egyet fogadtak el az egész ciklusban az ellenzéktől?
Hát talán egyet se. Én nem emlékszem ezen a alap törvénymódosításon kívül, hogy bármit támogatott volna a Fidesz. Általában az történik egyébként, hogyha van is olyan javaslat az ellenzéknek, ami támogatható, akkor lesöprik és valamilyen módon visszahozzák. De ha a törvényhozásról beszélünk, azért itt is van egy fontos kontroll. kontrollfunkciója az ellenzéknek, és egyébként ez nagyon jó jellemző a Fidesznek a kormányzására, amit nem neveznék kormányzásnak. Fidesz nem kormányoz, ugyanis a törvényjavaslatoknak a 90%-a az nem arról szól, hogy hogyan tudjuk az emberek életét könnyebbé tenni, van egy társadalmi probléma, van egy gazdasági probléma, azt hogyan tudjuk megoldani. A törvényjavaslatok 90%-a arról szól, hogy a Fidesz háttér gazdasági lobby csoportja legyárt egy törvényt, mert neki ez az érdeke, bármiről van szó, a gazdaság terén, a közigazgatás terén, bármi, és a Fideszen ez szépen átmegy, benyújtják, elfogadják, annak érdekében, hogy ennek a gazdasági lobby csoportnak jó legyen. Legjobb példa például most a rövid távú lakás kiadás törvényjavaslat, ez az Airbnb-nek a repe. Több hónap óta mondtuk, hogy ezen változtatni kell, korlátozni kell, mert egekbe szöktek, főleg Budapesten a lakásárak emiatt. A Fidesz mindig lesöpörte az asztalra, hogy nincsenek létjogosultsága, butaság, amit beszélünk. Most, amikor a saját gazdasági lobby csoportuk szorult helyzetbe került, mert ugye kisebb lett a turisztikai torta Magyarországon, mert ugye vírushelyzet miatt kevesebb külföldi turista jön, most meglépték, mert kérte tőlük a gazdasági jobbcsoport. A másik törvénykezés, ami folyik az országgyűlésben, az pedig azt szolgálja, hogy a Fidesz bebetonozza a hatalmát még tovább, még több hatalmat szereznek törvényalkotás címen, annak érdekében, hogy még több pénzük legyen. Erre legjobb példa például azok a törvények, amelyeket az önkormányzatok kapcsán nyújtottak be. Az iparüzési adó elvételétől kezdve a gépjárműadón át, tehát rengeteg olyan törvény fogadott el mostanában az országgyűlés, ami a önkormányzatokat sem bízik ki. Nyilvánvalóan elsősorban az ellenzéki önkormányzatokat sújtják ezzel.
Szokás azt mondani azért, hogy a Fidesz voltaképpen csak kimaxol mindent, aminek korábban már voltak előjelei. Az előző ciklus, tehát mondjuk személyre szabott törvényalkotás, ami ugye nagyon jellemzi a elmúlt 10 évet, az volt azért 2002 és 2010 között. Az igaz, hogy nem ilyen dömping.
Biztos, hogy voltak korábban is rossz példák, de egyébként mi új parlamenti pártként, ki 2013-ban alakultunk, mi nekünk az a célunk, hogy a 2010 előtti állapotokat is meghaladjuk. Annyiban rossz az összehasonlítás, hogy míg akkor voltak egyedi példák, itt, ahogy fogalmaztam, az egész kormányzásnak ez a gyakorlata. Tehát személyre szabott törvényhozás, a gazdasági lobby csoportok kiszolgálása, és az, hogy a Fidesz még hatalmon tudjon maradni, erről szól a törvényalkotás.
Milyen a viszony a ellenzék és a kormánypártok között? Valóban annyira rossz, mint amennyire kívülről egy laikusnak látszik?
Ezt nem tudom pontosan, mert ugye én egy új képviselő vagyok, és nem tudom, hogy milyen volt régen. Csak hallottam, hogy régebben sokkal több volt a személyes nexus, sokkal több volt a személyes kapcsolat ellenzéki és kormánypárti képviselő között, sokkal több volt akár a barátság, a személyes egyeztetés a büfében is együtt ettek az étteremben. Én hallottam ilyeneket, hogy régebben ez egy sokkal jobb viszony volt. Most én azt látom, hogy egy nagyon hivatalos, rideg viszony van. A kellő udvariasság mellett természetesen, tehát a kellő tiszteletet mind az ellenzéki, mind a kormánypárti képviselők megadják egymásnak. Vannak persze kivételek, nyilván én inkább azt gondolom, hogy a kormánypárti oldalon ők olyan szinten magabiztosak, és olyan szinten erősen bent érzik magukat a hatalomból, hogy néha olyan arrogáns dolgokat engednek meg maguknak, amik szerintem túllépnek bizonyos határokon.
Például?
Ezek parlamenti beszólásokban, főleg a női képviselőtársaim felé ez érezhető. Például most legutóbb, amikor Szabó Tímeába belefolytották a szót, szó szerint tapsalt. Ez egyetlen lehetősége az ellenzéki képviselőknek, hogy elmondják a véleményüket a parlamentben, ezt kéne elviselni a Fidesznek. Tehát ennyit kéne elviselnie, és már ezt se tudják elviselni. Tehát ebből is látszik, hogy egyébként a parlamentet rosszul viseli a Fidesz. Rosszul viseli az, hogy ott mi elmondjuk a véleményüket, kritizáljuk őket, néhol persze természetesen nagyon keményen, mert még ezt is próbálják megakadályozni, még ezt is próbálják gátolni. És azt gondolom, hogy bárki is van hatalman, ez elfogadhatatlan, így nem lehet viselkedni.
Ugyanakkor azért az ellenzék tavaly év végén elég komoly obstrukcióhoz is nyúlt. Lényegében ez a parlamentnek a elfoglalása volt. Ön helyén valónak tartja ezt a lépést?
Az 1910-es években volt, még ennél durvább is szétverték a berendezést az ellenzéki képviselők. Persze erre nincs szükség, és nyilván nem is támogatnám. Hát azért annak is volt előzménye. A Fidesz felrúgta a parlamenti játékszabályokat. A ominózus rabszolgatörvény elfogadásakor elvette a szót több esetben is ellenzéki képviselőktől, holott még volt idejük beszélni. A Fidesznek az összes hatalma megvan. Kétharmada bármit megtehet. A jelenlegi alkotmányos rendből kifolyólag neki el kell tűrnie azt, hogy az ellenzéki képviselők fölállnak a parlamentbe és elmondják a véleményüket, és olyan vélemény mondanak nyilván, ami nekik nem tetszik. Ők már úgy néz ki, hogy ezt se tűrik el, és ez volt a gyújtópont, illetve az MSZP beadott több módosítót a rabszolgatörvényhez, amelyet egyenként szépen meg kellett volna tárgyalni, egy kicsit túlóráznia kellett volna a fideszes képviselőknek, és erre se voltak hajlandóak. Tehát a Fidesz volt az, aki elsőnek fölrúgta a parlamenti szabályokat, és utána nyilván nekünk is ehhez alkalmazkodnunk kellett, és nekünk is ki kellett lépni abból a keretből, amely beszorított minket egy olyan helyzetbe, amiben tehetetlennek tűntünk volna, és erőt kellett mutatnunk. És ez egy olyan kérdés volt szerintem, ahol a társadalom többségének a támogatottsága mellettünk volt. Nagyon sok olyan elfogadhatatlan dolog volt, amit elfogadott a Fidesz, a képviselői jogoknak például a korlátozása, ugye most már 6 hónapra ki lehet tűrteni egy képviselőt, meg el lehet venni a fizetését. Ekkor is jogunk lett volna szerintem ilyen formán tiltakozni, de szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan kérdésben tettük ezt, ahol a húsvér embereknek az életéről volt szó, megélhetéséről volt szó, hogyha az emberek mindennapjait, megélhetését, szabadságjogait ilyen szinten kívánják korlátozni, akkor szerintem az obstrukció az egy abszolút választható műfaj.
Folyamatosan egymásra mutogatnak, hogy ő ütött először. Ki lehet lépni valahogy ebből a mókuskerékből? Kéne valakinek gesztus gyakorolnia a parlamentben, hogyha többségük lesz? Háromszor verik rajtuk vissza? Vagy...
A mi tervünk az, hogy nem. Tehát mi hiszünk a demokráciában, mi hiszünk abban, hogy a parlamentnek az ellenőrzési funkcióját fönn kell tartani. Az ellenzéki képviselőknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ellenőrzik a kormány. A parlamentben a fideszes képviselőktől nem fogjuk elvenni a szót, annak előtte, hogy lejár az idejük, és nem fogjuk belejük folytani a szót. Tehát ezeket a demokratikus alapjogokat biztosítani kell, nem szabad átesni a ló túloldalára. Hozzáteszem, ez nem jelenti azt, hogy azokat az ügyeket, amelyek kétesek voltak, vagy amelyek jogilag abszolút megkérdőjelezhetőek, azokat nem kéne kivizsgálni a kormányváltás után. De az nagyon fontos, hogy azt a fajta demokratikus működést, amelyet mi is elvárunk most, azt majd a következő ellenzéknek is biztosítani kell.
A Kövér László intézkedésekből, illetve a házszabálymódosításokból, amik elég nagy port vertek fel a sajtóban, volt olyan eleme, amit ön támogatni tudott?
Nagyon jó. Ezeknek a intézkedéseknek, és most nem csak a parlamenti képviselőkről van szó, például a sajtónak a kitiltása. Hát most már gyakorlatilag egy-két ilyen koránon kívül a sajtó nem tud dolgozni a parlamentben. Tehát ez totál elfogadhatatlan és túlzás. Egy parlamenti képviselő, ezt egyébként mondom ellenzéki képviselőként, akiket ugyanúgy egyébként az Origó, a Pesti srácok, meg hasonló ilyen fideszes médiumok kellemetlen kérdésekkel megkerestek, hogyha olyan kérdés volt, hogy nem akartam, vagy nem tudtam válaszolni, akkor megmondom, hogy nem tudok válaszolni, és nem tudok, és tovább megyek, és ezt közlöm, és nyilván ez is egy véleménybe lehet játszani. Tehát ez az indok, hogy a szegény országgyűlési képviselőket üdözték a riporterek, ez nyilvánvalóan nagyon gyenge indok. Persze, van egy bizonyos határ, amit nem lehet átlépni, de szerintem ezt az újságíró 99%-a nem is lépte át soha. Nem történt olyan, hogy fizikailag mondjuk akadályoztak egy parlamenti képviselőt. Persze kell szabályzat, de nem ilyen típusú. És hát ami a parlamenti képviselőket illeti, az, hogy például szemléltető eszközt én például már nem tudok használni, meg vagyok büntetve, ez azt jelenti csak, hogy tisztázzuk, hogy én föltartok mondjuk egy papírlapot mondjuk egy statisztikával. Már erre sem vagyok képes, mert megbüntet a házelnök, azért az elfogadhatatlan. Miközben egyébként, még egyszer mondom, történt olyan, hogy fideszes képviselők tapsal akadályozták meg, hogy valaki elmondjon valamit, vagy például ami a Hatházi úrral történt, hogy erőszakkal a fideszes képviselők kiszedtek valamit a kezéből. Ott mondjuk ugye történt büntetés, de hát azért az mégiscsak egy súlyos eset volt. Tehát nem nagyon látom ennek a pozitív hatásait ezeknek az intézkedéseknek. Az meg alkotmányos kérdéseket vet föl, ami a képviselőknek a kitiltását illeti. Egyébként nagyon érdekes, csak ezt idehozom, ugye, hogy most a veszélyhelyzet kapcsán fölmerült, hogy vezessük be a táv szavazás intézményét, amit ugye elutasít folyton a Fidesz. Ugyanakkor, hogyha van olyan képviselő, akit kitiltanak, akkor ebben az új szabályban benne van, hogy helyette egy másik képviselő tud szavazni. Tehát amikor az ellenzék büntetéséről van szó, akkor tudnak kreatívak lenni, akkor lehet egymás helyet szavazgatni, de amikor az ország működtetéséről van szó egy válsághelyzetben, akkor már ez nem. Tehát, hogy maga a szakmaisága is megkérdőjelezhető ezeknek az intézkedéseknek.
Önnek mennyi pénze bánta az elmúlt 2 évet a fizetésébe?
Szóval jó kérdés. Egyszer elvették a teljes fizetést, amikor ez az ominózus rabszolgatörvény volt, akkor ott a pulpitust elfoglaltuk, és ha jól emlékszem, engem nem büntettek meg, de nem én voltam ebbe a nem én vagyok azért a legradikálisabb képviselő a parlamentben.
Ön melyik elemét módosítaná feltétlenül a parlament működésének ahhoz, hogy a parlament ellenőrző funkciója, a kormányzati hatalom ellenőrző funkciója működjön? Salátatörvényt, egynapos megtárgyalás, stb. Sorolhatnánk ezeket. Melyik az, amelyiket
ezek.
Első nap eltörölni?
Ezzel így végig kéne menni. Ezzel gondolkoztam, hogy kellene egy ilyen demokrácia biztosító törvénycsomagjavaslat, amely abból áll, hogy például a kétharmad önmagában nem lenne elegendő például olyan fontos törvényeket módosítani, mint a választási törvény, vagy akár a parlamenti házszabály, hanem ebben, ha nem is teljes egyetértés, de mondjuk legalább egy ellenzéki párt, vagy egy 4/5-ös egyetértés kell, hogy legyen egy olyan kényszerítő funkciója a kormányzó pártoknak, vagy pártnak, hogy az ellenzéket is be kell ebbe a folyamatba vonni. És akkor igen, ez a saláta törvények az is elfogadhatatlan, hogy különböző, teljesen egymással össze nem egyeztető törvényeket tolnak egybe, és azt fogadtatják el, és akkor ezt általában úgy csinálja a Fidesz, hogy van mondjuk egy jó dolog, amit belerak, és akkor van 10 ocsmány dolog, elfogadhatatlan dolog, ezt így egybe gyúrja, az ellenzék nyilván nem támogatja, mert vannak benne aknák. Majd azt mondja a Fidesz, hogy nem támogattuk a nyugdíj emelést, ami benne volt ebbe a törvényjavaslatban, ezt is szabályozni kell. De összességében a legfontosabb az, hogy valami olyan formulára lenne szükség, ahol azért, mert egy pártnak van kétharmada, azzal nem tudja teljesen átírni az egész működés és az egész alkotmányos berendezkedést, főleg úgy, hogy ugye egy olyan választási törvényünk van, hogy 48%-kal parlamenti kétharmadot lehet elérni. Tehát még a társadalom, nem csak hogy a társadalom, hanem még a szavazók többségét se képviseli ez a fajta parlamenti többség, mégis képes rá, hogy teljesen átszabja a demokratikus működéseket és a parlamenti szabályokat. Ez biztos, hogy elfogadhatatlan. Ez biztos, hogy meg kell változtatni, hogy ilyen többet ne legyen. Mondom ezt úgy, hogy remélem, hogy 22-ben nekünk sikerül többséget, kétharmadot szerezni. Én még így se akarnám azt, hogy mi egy olyan fontos törvényt, akár egy választási törvényt fogadjunk el, amihez a Fidesznek, vagy akár a KDNP-nek a támogatását, vagy legalább a tartózkodását nem tudjuk megszerezni.
Reméljük, ezt akkor is így fogja gondolni majd.
Tisztelt Országgyűlés, megkérem Hon Krisztina és Kocsis Csake Olivio képviselőket fáradjanak a terem közepére és tegyék le az esküt.
Én Kocsis Csake Olivio fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segíten.